Tudjátok, hogy van az istenkereső.hu nevű honlap, amire szoktunk feltenni anyagokat, ige hirdetéseket. Az istenkereső.hu-n megtaláljátok egyébként a nyáron elmondott tanítást, meg más tanításokat is találtok, de ami nagyon jó hír, hogy nem csak tőlem és a Zsolttól találtok tanításokat, hanem nálunk sokkal a jobb, értékesebb, bár Isten előtt minden, Isten nem személyválogató, de mégis úgy fogalmazok, hogy olyan emberektől találtok az oldalunkon írásokat, anyagokat, akik már azért letettek valamit az asztalra. Én ezt még nem mondhatom el, mert csak 34 éves leszek nem sokára, és én még abba bízom, hogy még sok, sok időm van hátra itt a Földön. Bár nem tiltakoznék olyan különösebben, nem nagyon síránkoznék, hogyha holnap reggel már az angyalokkal együtt énekelnék fönt, és onnan kiabálnék, hogy hajrá, na még egy kicsit tartsatok ki, de azért van, marad még sok időm, és azt hiszem, hogy fogunk mi még majd találkozni. Most egy jó darabig majd valószínűleg nem, mert januárban születik a második kisbabánk. Feleségem azért is nem is nagyon tud mozgásban lenni és eljönni otthonról, mert a barnus kisfiunk elég sok munkát ad neki, és nem, hogy még hosszú távon utazni vele, de természetesen a feleségem is hívő, és én tudom, hogy ő biztos, hogy imádkozott ezért a mai napért, mert szokott imádkozni, tehát biztos vagyok benne, hogy Isten előtt megemlítette ezt a mai napot. Zsolt nem tudott most eljönni, de üdvözöl benneteket. És azt szeretném nektek mondani, hogy nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy itt lehetek közöttetek. Icával is, Gáborral, Norbiékkal és Anikóval, Krisztiékkel is töltöttünk már együtt most délután egy nagyon jó időt, jót beszélgettünk, és nagyon, tehát úgy érzem, hogy értékesen, hasznosan telt el az idő, és a dicsőítés alatt is, és az összejövetelen eddig komolyan mondom nektek, hogy érzékeltem, hogy Isten szelleme itt van közöttünk. Szeretném elmondani a mai napon azt az üzenetet, amit Isten rám bízott, és én gyakorlatilag ott fogom folytatni, ahol a Norbi kezdte, amikor a Hóseásból is azt az igét olvasta, és ezzel kapcsolatosan szeretném folytatni majd tovább. Én úgy érzem, hogy Isten arra adott nekem ma felhatalmazást és lehetőséget, hogy a Szent Szellemről beszéljek. A Szent Szellemnek a munkájáról, a Szent Szellemmel való betöltekezésről, a Szent Szellem erejéről, és ezzel kapcsolatosan az Isten jelenlétében való élésről, tehát valahogy ezek összefüggnek, és én úgy érzem, hogy erre kaptam Istentől ma felhatalmazást, hogy ezekkel kapcsolatosan, amik vannak gondolatok bennem, amiket az Isten érlelt bennem az elmúlt napokban, ahogy imádkoztam és elmélkedtem az ige fölött, hogy ezeket most elmondjam nektek. Na, azt szeretném nektek mondani így előjáróban, hogy én alapvetően egy olyan ember vagyok, aki nem szeretem nagyon kettéosztani az embereket karizmatikusokra, meg nem karizmatikusokra. Ennek az az oka, hogy ugye a karizmatikus kifejezés, tudjátok, van ez a karizmatikus mozgalom kifejezés, a karizmatikus kifejezés, ugye a káris görög szóból van, meg ugye ebből van a karizma, meg stb. De most ha a káris, az jól tudom, azt is jelenti például, hogy kegyelem. Most ilyen értelemben mindenki, aki újjászületett és találkozott az Úrral, az karizmatikus is, mert megkegyelmezett neki az Isten, vagy kegyelemmel ellátott ember. És ilyen értelemben nálam nincsen különbség a tekintetben, hogy most valaki imádkozik-e nyelveken vagy sem, hanem abban van különbség nálam inkább, hogy valaki szereti-e és együtt éle az Úr Jézussal vagy nem. És ezen felül azt szeretném nektek elmondani, hogy bár, tehát ahogy elmondom, nincs nálam e tekintetben különbség, de azt hadd mondjam el nektek, És én erről pontosan ebéd közben is beszélgettünk Krisztályékkal, annyira beszélgettünk, hogy ők már rég megették az ebédjüket, amíg én beszéltem. Ez aztán a jó szolgáltatás, ugye, hogy eszünk, és közben prédikációt hallgatunk. Tehát én elmondtam nekik, és mai napon nektek is szeretném ezt nektek elmondani. Úgy hiszem, hogy nem véletlen, hogy ez előkerült, hogy igenis én ezt nem tagadom el. Tehát annak ellenére, hogy én nem aszerint tartok különbséget emberek között, hogy ő most imádkozik-e nyelveken vagy sem, annak ellenére el szeretném nektek mondani, és nem tagadom el, hogy igenis a Szent Szellembe való bemerülés, a Szent Szellembe való betöltekezés az én életemben maradandó nyomot hagyott. Igenis a számomra a nyelveken való imádkozás az az egyik eszköz arra, hogy az Isten közelségét valamilyen formában megtapasztaljam, átéljem. Azért szeretném ezt nektek elmondani, mert Szent Szellem nélkül, és most direkt így mondom, hogy nem azt mondom, hogy nyelveken szólás nélkül, figyelj, azt mondom, hogy Szent Szellem nélkül. Ez nagy különbség. Szent Szellem nélkül nem tudok hívő életet elképzelni. Szent Szellem nélkül nem tudom elképzelni az Istennel való személyes kapcsolatot. Én egyszer beszélgettem egy, még sok-sok éve volt, beszélgettem egy illetővel, aki egy bizonyos felekezethez tartozott, és én elmondtam neki a Szent Szellemmel való betöltekezéssel kapcsolatos élményemet, és elmondtam neki, hogy igenis, számomra a Szent Szellem azért is nagyon fontos, mert érzékelem, hogy az Úr a Szent Szellemen keresztül végez el bennem nagyon sok dolgot, a bűnből való megtisztulást, a megszentelődésnek, megváltozásnak a folyamatát. Tudom, hogy a Szent Szellem az, aki nagyon sokszor valóságos természet feletti erővel felruházott ahhoz, hogy embereknek tudjak bizonyságot tenni, emberekért tudjak imádkozni. És amikor én ezt elmondtam, akkor azt mondta nekem az illető, hogy ez mind szép és jó, és ő nagyon örül ennek, hogy ezt én elmeséltem neki, de ő ezt mind meg tudja tenni a Szent Szellem nélkül, és neki ehhez nincs szüksége a Szent Szellemre. És akkor viccből azt mondtam neki, hogy Isten, köszöntelek téged. Mert én ezzel azt akartam kifejezni ő felé, hogy akkor gyakorlatilag ő az Isten. És ugye ezt mi mindannyian tudjuk, hogy én ezt természetesen ironikusan értem, mert ez lehetetlen. Lehetetlen, hogy valaki a Szent Szellem nélkül Istent tudja szolgálni. Lehetetlen. Lehetetlen, hogy valaki Krisztus nélkül bármilyen módon is elfogadható legyen Isten számára. Egyszer David Duplessishez, ő már 86-ban elköltözött az Úrhoz, ő egy nagyon híres pünkösdista prédikátor volt. Egyszer David Duplessishez odament egy ember, és mondta neki, hogy én szent akarok lenni, én az Urat akarom szolgálni, én ezt akarom, azt akarom, így akarom, úgy akarom csinálni, és akkor az a Duplessis megfogta szegény barátunkat, neki nyomta a falnak, és rákiáltott, hogy meg ne próbáld, mert erre csak ő képes. Erre csak ő képes. Érted? Hogyha te Krisztust keresed, ha te az Úr jelenlétébe akarod belehelyezni magad, akkor majd ő lesz szent rajtad keresztül. Az ő szentsége fog megnyilvánulni rajtad keresztül mások felé. Ő fog rajtad keresztül szolgálni a betegek felé. Ő fog rajtad keresztül prédikálni. Ő fogja rajtad keresztül szeretni a feleségedet, a férjedet, a gyerekedet. Érted? De nem tudsz önmagadtól szent lenni. Nem, én se tudok, nem megy. Az előbb imádkoztunk ugye egymásért, bűnvallomást tartottunk egymásnak, hát abból kiderült a két testvér számára, akikkel együtt imádkoztunk, hogy hát eddig képzeljétek el, még nekem se sikerült. Tehát nekem is szükségem van Isten erejére ahhoz, hogy az életemben változások történjenek. Mindannyiunknak szüksége van. És a másik dolog, amit szeretnék még nektek elmondani, ugye amikor a dicsőítés alatt volt benne, és emlékeztek, mondtam, hogy volt bennem ez a kép, amikor ott a nép megállt a víz előtt, ugye a mára előtt, ugye a zsidó nép, és bele kellett dobni azt a fát a vízbe, hogy a víz édes legyen. Hogy ugyanez van a mi életünkben is, hogy nagyon sok keserűség, nehézség, fájdalom van az életünkben, és az fogja ezt meggyógyítani és édessé tenni, hogyha mi valóságos kijelentést kapunk arról Istentől, hogy Jézus a kereszten, amikor meghalt, akkor elvette mindezeket. Ő meghalt mindezekért, és elvette a betegségeket, a fájdalmakat, az elvetettséget elhordozta Jézus Krisztus. És akkor, amikor ez tudatosodik bennünk, amikor erről kijelentést kapunk, akkor van az, hogy megértjük azt, hogy az Isten mennyire szeret bennünket, és akkor Isten jelenlétében, Isten közelségében meggyógyul a mi lelkünk, Isten közelségében meggyógyulnak, elmúlnak ezek a nyavaják, és ezért is mondja az igaz, hogy én vagyok az Úr, a te gyógyítód. És tudod, a Szent Szellemmel való betöltekezés, a Szent Szellem jelenlétének az átélése, az többek között ezért is van, hogy a Szent Szellem elhozza számodra az Atyának, az Atyától az elfogadást, mert az Atya elfogad téged. Tudod? Az nagyon-nagyon szükségünk van arra, tudjátok, ebben a világban, ahol ennyi pofont, elutasítást kapunk, nagyon nagy szükségünk van arra, hogy tudatosodjon bennünk az, hogy a mennyei atya, akinek lehetősége lenne ezt az egész univerzumot összecsomagolni és berakni a zsebébe, ez a mennyei atya elfogad bennünket. És ezt az elfogadást, ezt a befogadást, hogy befogadottak vagyunk, ezt a Szent Szellem elhozza, közvetíti a számunkra. Jézus Krisztusnak a gondoskodását, a szeretetét, és szintén ezt az elfogadottságot tulajdonképpen. A Szent Szellem elhozza szintén a számunkra, és igazából a Szent Szellemnek a jelenléte, amikor megnyilvánul az a mi életünkben, akkor megtapasztaljuk ezt a gyógyulást, megtapasztaljuk ezt a szabadulást, megtapasztaljuk mindazokat a dolgokat, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy igazából ne csak elviseljük azt, ami a világban történik velünk, hanem a körülményeink fölé tudjunk emelkedni, és győztesek legyünk. De a Szent Szellem elhoz még valamit, ami rendkívül fontos, és erre is szeretném kihegyezni többek között ezt a mai igehirdetést, ezt a mai tanítást. A Szent Szellem elhozza az erőt, a természet feletti felruházottságot, felhatalmazást ahhoz, hogy Jézus Krisztus tanúi tudjunk lenni ebben a világban. Ez nem megy a Szent Szellem nélkül. Ez nem megy a Szent Szellem nélkül. És itt szeretnék nektek elmondani valami nagyon érdekes dolgot, amit felfedeztem, amit nekem Isten megmutatott. Már régebben is ez érlelődött bennem, de mostanában jutottam ezzel kapcsolatosan egy picit nagyobb megértésre. Nem a teljességet értem, de talán egy picit nagyobb megértés van bennem ezzel kapcsolatosan. Emlékeztek arra, és majd igéket is fogunk ezzel kapcsolatosan felolvasni, hogy Jézus Krisztus, amikor betöltekezett Szent Szellemmel, akkor ő nem rögtön utána ment prédikálni és igét hirdetni, hanem elment a pusztába, ahol 40 napot töltött, és onnan, amikor jött vissza, azt olvassuk a Lukásban, hogy a Szellem erejével tért vissza a pusztából, és most nézzünk igéket, és most fog nekem a Norbi segíteni. Ő rögtön is meg is mutatom nektek, hogy ez nem eretnekség, amit mondtam. A Lukács evangéliumhoz, hogyha lapoztok. Lukács 3, 21-22-t olvassuk, ha jól tudom. Aztán utána, ha jól tudom, akkor Lukács 4.1-et, majd Lukács 4.14-15-öt. Most ezt a három igét a Norbi fel fogja nektek olvasni.
Lukács 3.21-22, csak a fordításban már mindent ebből olvasom.
Oké.
Okay. Amikor az egész nép bemerítkezett, és bemerítkezett Jézus is, történt, hogy mi alatt imádkozott, megnyílt az ég, és a Szent Szellem galamb alakjában testileg tája szállott. Szózat is támadt az égből, te vagy az én szeretett fiam, elnyerted tetszésemet. Lukács 4.1. Jézus Szent Szellemmel teltem, visszatért a Jordántól, és a szellem 40 napon át vízte őt ide-oda pusztában. Lukács 4.14-15. Jézus aztán a szellem hatalmával visszatért Galileába. Az egész környéken szétment a híre, zsinagógáikban tanított, és mindenki dicsőítette.
Így van, köszönöm szépen. Figyeljetek, ez egy nagyon érdekes dolog, ugye, hogy Jézus, amikor bemerítkezett a Jordánban, és ugye rászállt a Szent Szellem, betöltekezett, mert igenis ott betöltekezett, megtelt Szent Szellemmel, és ugye azt várná az ember, hogy Jézus, az Isten fia, ugye, egyből megy prédikálni, és nem. És nem. Hanem elment a pusztába. Van egyébként egy másik fordítás, például talán azt hiszem a Vida fordításban, ott ez a kifejezés, hogy a szellem ide-oda űzte a pusztába, ez úgy van a Vida fordításban, hogy és megkapta, elnyerte a Szent Szellem vezetését a pusztában. Tehát, hogy kivitte a szellem a pusztában, ahol megkapta az ő vezetését. Valamilyen, tudom, hogy van egy ilyen fordítás is. Na most gondoljatok abba bele, ja és figyeljetek, és ez, ott 40 napot töltött a pusztában, ugye tudjuk azt is, hogy az ördög megkísértette, ismerjük a történetet, ezt szintén ott a Lukács 4.1-től olvashatjuk is, de most nem kell felolvasni, jól ismerjük a történetet. A pusztából, mikor visszatért Jézus, akkor a szellem erejével, a szellem hatalmával tért vissza. Tehát, különbség van a Szent Szellembe való betöltekezés, és a Szent Szellem erejével való felruháztatás között. Ez egy nagyon érdekes dolog. Figyeljetek ide, nem eretnekség, amit mondok. Természetesen, majd erre is rátérek, hogy van itt nyilvánvaló, hogy szinte mindenben itt is valami kivétel van, mert olyan is van, hogy valaki betöltekezik a Szent Szellemmel, és azonnal már ezerrel hirdeti az evangéliumot, és kiűzi a démonokat, meggyógyítja a betegeket, de alapvetően ez egy törvényszerűség, hogy a Szent Szellem keresztség, a Szent Szellemmel való betöltekezés. És figyelj, most nem a nyelveken imádkozásról beszélek. Az egy külön történet, egyébként meggyőződésem, hogy az mindenképpen az egyik jele a szellemmel való betöltekezésnek, de most nem erről beszélek, mert például Jézusnál nem olvassuk, hogy imádkozott volna nyelveken. Ugye teológusok azt mondják, hogy valószínűleg azért nem, mert ő maga volt a teljesség, tehát ő mindig a szellem által imádkozott. Ezt nem tudom, az biztos, hogy ő maga volt a teljesség, ez egyértelmű, az is biztos, hogy ő ostoba imád soha nem mondott. Tehát valószínűleg van ebben valami. De most maradjunk a mi esetünkben, és figyeljetek ide, Jézus, az a Jézus, aki Isten fia volt, már itt a földön is, az a Jézus, látjátok, még ebben is példát hagyott nekünk, az ő története is, látjátok, megláttatta velünk azt a különbséget, hogy Szent Szellemmel való betöltekezés, és Szent Szellem erejével való felruháztatás között idő telik el, ez két különbség, és ehhez a Szent Szellemmel való betöltekezés, a Szent Szellemmel való találkozás csak az első lépcsőfok. Akkor mi történt, és ez a nagy kérdés, mi történt a két lépcsőfok között? Tehát mi történt a két esemény között? Ugye az egyik esemény, mikor Jézus betelt Szent Szellemmel, Lukács 3.21-22, másik esemény, mikor Jézus a Szent Szellem erejével, felhatalmazásával visszatért a pusztából, elkezdett tanítani, prédikálni, és olyan erő áradt a szavaiból, olyan természetfeletti erő áradt a jelenlétéből, aminek következtében híre támadt az egész környéken, Lukács 4.14-15, gyakorlatilag ezt fejtegeti tömören, de hogyha nem hiszed el, akkor megtalálod ezt a Máté 4-ben is, ahol a Máté 4 végén ezt egy kicsit részletesebben kifejti, mert ott már azt mondja, hogy Jézus tanított és gyógyított, és a környékről mindenki odavitta a betegeit, stb., tehát ugye a sokaság tudott róla. Márk 1-ben szintén ugyanezt erről olvasunk, amikor olvasunk, hogy a Kapernaumi zsinagógában már rögtön azzal kezdte, hogy egyből kihajított egy démont egy emberből. Tehát csak azért mondom, hogy lássátok, hogy az igében benne van, amit mondok, tehát nem új dolgot mondok nektek. Tehát valami a két esemény között történt, és ez a valami, ez a 40 napos puszta, pusztai lét. Mi történt a pusztában? A pusztában két dolog történt. Az egyik, Jézus kereste az Urat, tehát kereste az Atyát, az Atyának a jelenlétét, az Atyával töltötte az idejét, és ezen közben ő pedig folyamatosan ellenállt az ördögnek. Higgyétek el, a kettőt sokszor együtt kell tennünk. Higgyétek el. És ugye ennek a vége, ennek a csúcspontja az, amikor az ördög nyíltan szemtől szemben megkísértette Jézust, és próbálta rávenni különböző dolgokra. Ezzel kapcsolatosan egy törvényszerűséget szeretnék nektek elmondani. Én az életemben minden jelentősebb esemény előtt nagyon-nagyon meg voltam próbálva. Tehát voltak olyan összejövetelek, prédikáltam olyan összejöveteleken, ahol olyan rendkívüli természetfeletti események történtek, amitől hát azt mondom, hogy nekem is szemem szám mindenem tátva maradt, de minden egyes ilyen esemény előtt rendkívül kemény megpróbáltatásokon mentem át. Rendkívül kemény megpróbált. Ez törvényszerű. Most figyeljétek meg Jézus szolgálatát. Jézusnál 40 napos istenkeresés. Persze gondolhatjátok, hogy előtte azért ő 30 éves koráig szintén azért kereste az Atya jelenlétét, olvasta a tekercseket, elmélkedett, imádkozott. Hát ugye már 12 éves korában azt mondta a szüleinek, hogy hát az édesanyjának és Józsefnek, hogy hát nem tudjátok, hogy nekem az én atyám dolgaival kell törődnöm. De azért higgyétek el, hogy az Jézusnál is a Szent Szellemmel való betöltekezés után az Isten keresés az egy kicsit magasabb dimenzióban történt. Sokkal nagyobb dinamizmusa volt Jézusnál, az Atya jelenlététből meggyőződésem, hogy sokkal többet élt át ő is a Szent Szellemmel való betöltekezés után. Higgyétek el, hogy Jézus mindenben példát hagyott a számunkra, nekem meggyőződésem, hogy ebben a fokozatosságban is példát hagyott a számunkra, higgyétek el. És tehát mi történt Jézusnál? 40 napos ugye istenkeresés, majd ennek a végén gyakorlatilag maga az ördög állt vele szemtől szemben. Nem olvassuk a Bibliában, hogy más alkalommal is lett volna ilyen, hogy szemtől szembe jött vele az ördög. Csak ekkor. Csak ekkor. Miért? Mert tudta az ördög, hogy itt most 3,5 évről, plusz még az egész történelemről, meg üdv korszakról, meg az egész világ mindenség történetéről van szó. Értitek ezt? Óriási próbán ment át akkor Jézus. Óriási próbán. És ezt a próbát kiállta, és ezután olvassuk, hogy a Szellem erejével visszatért. És nagyon nagy dolgokat cselekedett. Azt szeretném nektek mondani, hogy a felruházottság, a felhatalmazottság az én életemben is, és ezt bátran elmondhatom nektek, ezt a megtapasztalást. Minden olyan eseményt, természetfeletti eseményt, ami az életemben történt, megelőzte két dolog. Isten keresése, Isten jelenlétének intenzívebb keresése, és párhuzamosan egy rendkívüli próbatétel. És ezt nem tudjuk elkerülni. Ezt nem tudjuk elkerülni. Higgyétek el nekem. Figyelj ide, ha te elkezded Istent keresni, kihívást intézel az ördög felé. Csak ezzel. Érted? Csak ezzel. Még nem csináltál semmit. Még nem gyógyítottál betegeket, még nem támasztottál halottakat, még nem üsztél démonokat, még csak Isten jelenlétét kezdted keresni. És ezzel már kihívást intézzel az ördög felé. De, ez ne bátortalanítson el téged. Mert ha Istent keresed, akkor a kihívott fél, akit ezzel kihívtál, pontosan ez által fog vereséget szenvedni a te életedben, hogy te Istent keresed minden körülmények között. Érted? Pontosan ezzel győzöd le az ördögöt. Nem győzöd le az ördögöt nagy kiabálással, meg mit tudom én, amit karizmatikus gyülekezetekben hallunk. Egy dologgal győzöd le az ördögöt, hogy folyamatosan nézel Jézusra. Folyamatosan nézel Jézusra. Folyamatosan őrá tekintesz, és arra tekintesz, amit ő neked mondott, amit ő elvégzett a kereszten, amiket ő ígéreteket odaadott neked. Tudod, amikor Jézus az szemtől szembe jött az ördög, és igéket idézett neki. Az ördög igéket idézett Jézusnak. Az ördög egy nagyon jó teológus egyébként, ezt hadd mondjam el nektek. Taníthatna bármelyik egyetemen, nagyon magas szinten. Igéket idézett Jézusnak. És ott nem az döntötte el a győzelmet, hogy kinek van nagyobb tudása. Oké, ördög, mondtál 10 igét? Mondok 11-et. Oké, Jézus, mondtál 11 igét? Én mondok 12-t. Jó, én erre mondok 13-ot. Oké, én meg 14-et. Tudod mit? 15-öt, és tehetsz egy szívességet, stb. Akkor is én vagyok a jobb. Nem, ott nem ez döntött. Tudjátok, mi volt a döntő? Hogy Jézus olyan igékre hivatkozott az ördöggel szemben, amiket ő előtte az atyától vett át, amikor kereste az Istent. Érted? Réma, biztos hallottátok ezt a kifejezést, hogy réma, ugye az igében, a görögben két szó van, a logosz meg a réma. A logosz jelenti az általános beszédet, amikor mit tudom én, kinyitod a Bibliát, és csak úgy olvasod, az a logosz. De mikor abból hirtelen megelevenedik számodra egy ige, és érzed, hogy neked szól, az a réma, és a réma aktuális beszédet jelent. Például csak egy példát mondok. Mondjuk Norbi azt mondja, hogy elmegyek a boltba, és veszek egy kiló kenyeret. Ha ezt ő tegnap mondta, és én ezt ma idézem, hogy ő tegnap ezt mondta, hogy elmegyek a boltba, és veszek egy kenyeret, akkor ez logosz. Ez egy általános. De ha a Norbi ezt most, ebben a pillanatban mondja, hogy elmegyek a boltba, és veszek kenyeret, ez réma. Ezt tudom, hogy most aktuálisan, most a Norbinak most aktuálisan ilyenje van, hogy elmegy a boltba, és vesz kenyeret. Most ez durva lesz, és én nem véletlenül fogalmaztam most az előbb is ilyen sarkosan, tudom, hogy egy megmosolyogtató volt, meg talán megbotránkoztató, de nem véletlenül fogalmazok ilyen sarkosan, mert pontosan azt akarom, hogy teljesen pontosan értsétek, hogy miről van szó. Szóval figyeljetek ide, amikor most megint durván fogok fogalmazni, amikor az Isten neked ma mond egy igét, akkor most éppen az Istennek ilyenje van, hogy ő ezt mondja, érted? És akkor ezt kell tőle komolyan venni, mert ő most éppen ezt mondja. Ez a réma. És ez volt az, amikor az ördöggel szembe helyezkedett Jézus, akkor ott nem azt mondta Jézus, hogy figyelj ördög, 30 éve olvasom a tekercseket, tehát ne csináld már. Hát öreg, kevés vagy nekem, figyelj. Meg én vagyok az Isten fia, hát öcsém, hát nyugodjál már lesz. Nem ez volt, hanem mit csinált Jézus? Rémára hivatkozott. Figyelj, amikor az Efézusban azt mondja, hogy vegyétek kezetekbe a kétélű kardját, ami az Isten igéje. Az az Isten rémája a kétélű kard. Az, amit az Isten éppen ma mondott neked. Az a te kétélű kardod, és azzal tudod pofán vágni az ördögöt, érted? Az a te kétélű kardod. És ilyen kétélű kard kell, barátom, amikor olvasod az igét, akkor kell, hogy az igéből kapjál kétélű kardot. Kell, hogy az Isten felszereljen téged egy ilyen kétélű karddal, hogy amikor jön a megpróbáltatás, amikor jön a nehézség, akkor tudod az igét idézni az ördögnek, de nem olyan igét, nem ilyen betanult igét, hogy mondom, mint a Berkeley, hanem azt az igét, amit az Isten neked mondott személyesen, érted? Amit neked mondott személyesen az Isten, testvérem. És Jézus ezt csinálta. És ennek az ördög nem tudott ellenállni. Ez legyőzte a sátánt. Azt szeretném neked elmondani, és szeretném nektek elmondani. testületileg is, hogyha nekiálltok Istent intenzívebben keresni, akkor igenis lesz megpróbáltatás. És addigra, mire eljön a megpróbáltatás, de legkésőbb akkor, érted? Legkésőbb akkor kell, hogy legyen egy kard a kezedben. Egy szimbolikus értelemben mondom. Kard, réma. Kell, hogy legyen ige, élő ige, egy szó, vagy valami, amit az Istentől hallottál, amit neked személyesen mondott, amivel ellene tudsz állni az ördögnek. Kell, hogy legyen. Mert jönnek a próbák. Jönni fognak. Jönni fognak. És Jézusnál is pontosan ez volt. Az Isten természetfeletti ereje nem csak úgy magától jött az életére. Nem csak azért, mert ő volt az Isten fia, higgyétek el, hanem azért, mert időt töltött az Atya jelenlétében, plusz átment a megpróbáltatásokon. Atya jelenléte plusz megpróbáltatás egyenlő Szent Szellem természetfeletti ereje. Érted? Mert betöltekeztünk a Szent Szellemmel, találkoztunk az Úrral. Oké, én is. De barátaim, ez csak a kezdet. Ez csak a kezdet. Szeretném elmondani neked még azt is, hogy ne érezd magad semmilyen kisebb rendű kereszténynek, hogyha neked te még úgy érzed, hogy nem voltak Istennel nagy találkozásaid. Azt tudom neked mondani, hogy merülj bele Isten igéjébe, olvasd az igét, mélyedj az igébe, gondolkodj rajta, és hidd el, hogy az igén keresztül, a kijelentett, a számodra kijelentett igén keresztül is lesznek Istennel olyan találkozásaid, barátom, olyan megtapasztalásait, hogy meg fogsz döbbenni. Érted? Ezért mondom, hogy nincs elveszett ember az Isten királyságában. Mert azt mondja az Isten igéje az Ószövetségben, hogy nem mondhatod, hogy az Úr távol van tőled. Nem mondhatod, hogy kicsoda megy fel a mennybe. Hogy ott találkozzon az Úrral. Nem mondhatja, hogy kicsoda jön le onnan. Mert közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben. És az Isten közel van hozzád az ő számodra kijelentett aktuális igéjén keresztül, ami a te szádban és a te szívedben lehet. De ehhez bele kell mélyedned Isten igéjébe. Bele kell mélyedned. No, ez volt az első dolog, amit el akartam mondani. Tehát, ugye azt akartam mondani, hogy a Szent Szellemmel való betöltekezés és a Szellem erejével való felhatalmazottság között két különböző dolog, és között a kettő között kell, hogy történjen valami. Miről beszéltem, hogy mi kell, hogy történjen? Isten jelenlétének a keresése és a megpróbáltatásokon való átmenet, tehát a megpróbáltatások fölötti győzelem, de ez már eleve megvan, ha te az Isten, tudod, a megpróbáltatás fölötti győzelemnek pontosan az a titka, hogy Istent keresed. Érted? De ez a megdöbbentő, hogy igazából a háborút most értsd jól, tök könnyen megnyered azzal, hogy az Istent keresed. Persze nem könnyű, mert a lelkünkben is azért szenvedünk időnként, meg minden, ezeket az Isten mind tudja. De hidd el, Isten jelenlétének a keresésénél jobb fegyvert én pillanatnyilag nem találtam az ördöggel szemben. Mert az ördög az én két szép szememért nem fog meghátrálni, az biztos. marhára nem érdekli a hajam sem, hogy milyen szép a frizurám, mert hogy az már egy kicsit ritkul. Nem érdekli az ördögöt, hogy milyen ruhám van, van-e autóm, nincs autóm. Ő neki van egy csomó szolgája, akit elárasztott egy csomó gazdagsággal, tehát van neki bőven az ördögnek, amit a tejben aprítani. Ez nem érdekli az ördögöt. Érted? Ettől nem. Ez számára semmi. Egyedül, ami rendkívüli mértékben zavarja, és ő aggasztja őt, az az, ha csak egy ember van, aki keresi az Istent, úgy igazából. Maga ez a tény rendkívüli módon idegesíti az ördögöt, és a pokolban a fali újságra a listát áthúzza, és a te nevedet írja az első helyre. Akkora kihívás ez az ő számára. És tudjátok, szeretném nektek ma elmondani, ne haragudjatok ezért, hogy ezt mondom. A magyarországi kereszténység, de úgy átlagban az a tapasztalat, hogy a nyugati kereszténység ma alig intéz kihívást az ördög felé. Szinte semmilyen kihívást nem intéz az ördög felé. Szinte semmilyen kihívást. Itt-ott van egy-egy ember, kis gyülekezetecskék, kis csoportocskák, akik valamit próbálnak, akarnak, keresik az Urat, de ennél több kell. De Isten, én meggyőződésem, Isten egy emberért is hajlandó megmozdulni, nekem ez meggyőződésem. 3, 8, 10, 13, 18 emberért meg pláne. Tehát azt mondom, hogy bőven elegendőek vagytok ahhoz, hogy Isten rajtatok keresztül munkálkodjon. Bőven. Bőven. Azt szokták mondani, hogy a háborúhoz tulajdonképpen elég egy ember plusz Isten. És akkor már el lehet mondani, hogy többen vannak velünk, mint ellenünk. Tehát ezt szeretném nektek mondani. És a másik dolog, Isten jelenléte gyógyít. Gyógyító hatással van. Nekem nagyon sokáig problémám volt az elvetettség érzéssel. Ez abból is adódott, hogy amikor én gimnáziumba jártam, akkor ott csak én voltam vak, és mindenki más látott, és úgy éreztem, hogy nagyon egyedül vagyok, az emberek többiek nem értenek meg, azért sem, mert nem látok, plusz még azért sem, mert Jézus Krisztus próbálom az életemmel valamilyen szinten képviselni. És megmondom őszintén, hogy vágytam nagyon, nagyon szeretetre és elfogadásra. És azt is őszintén bevallom, hogy annak ellenére, hogy már megtértem, és azért voltak az Istennel nagy találkozásaim, különösen vágytam arra, mint ahogy a legtöbb fiatalban ez benne van. Ica is beszélt a lelki gondozásos anyagban erről, ami fönt van az oldalunkon. Ugye, Ica, hát ezt te jobban tudod, mint én, hogy azért egy fiatal kamasz fiúba benne van, hogy legyen egy lány is, aki őt elfogadja, és nem tagadom, hogy ez a megtérésem után is, figyeljetek, ez bennem volt. Tehát nem mondhatom azt, figyelj ide, én nem mondhatom azt, hogy megtértem, és akkor onnantól fogva én már itt a levegőbe jártam, mert én akkora keresztény voltam. Hazugság, nem. Óriási problémákkal küzdöttem. Sokszor nem találtam a helyem a világban, és még amit mondok neked, a gyülekezetben se találtam meg a helyem. Bizony, a gyülekezetben, ott is csak én voltam az egyedüli vak, és ezek a szerencsétlen áldott jó testvérek nem tudtak velem mit kezdeni, mert nem illettem bele az ő képükbe, mert ugye egy kereszténynek egészségesnek kell lenni, egy kereszténynek sikeresnek kell lenni, meg mit tudom én, minek kell lenni egy kereszténynek, csak éppen kereszténynek nem kell lenni a kereszténynek. És hát én véletlenül mind egyik se voltam, de keresztény az valahogy azért akartam lenni, még annak ellenére is, hogy igenis problémáim voltak tisztátalan gondolatokkal, meg sok minden, figyelj, nem fogom szégyen, nem fogom takargatni. Voltak problémáim, gyengeségeim, amiket le kellett győzni, és mai napokban is vannak Természetesen már nem olyan jellegű problémáim, mint ami évekkel ezelőtt voltak, de vannak most is, hiszen a megszentelődés az egy folyamat. Na most én nagyon sokáig kerestem a megoldást, hogy mi a csuda lehet a megoldás, na most nem vettem észre, hogy a csuda az itt van bennem, és akkor történt a kezdődött el a változás az életemben, mikor egyszer nagyon váratlanul, ez már jóval a Szent Szellem keresztségem után volt, egyszer nagyon váratlanul Istennek a természet feletti jelenléte meglátogatott egy napon, és olyan módon találkoztam újra Istennek a természet feletti szeretetével, éreztem azt az elfogadottságot, azt a befogadottságot, hogy az Atya mennyire oda van értem, és hogy Jézus mennyire oda van értem. Kaptam ebből egy akkora dózist, hogy azt mondtam, arra jöttem rá, hogy nagy a gyanúm, hogy itt más megoldás nem lesz. Muszáj lesz Isten függőségbe kerülnöm, és muszáj lesz ebből dózisokat kapnom. Egyre nagyobb adagot. És elkezdtem nagyon durván keresni az Istent. Tehát én nem ajánlom ezt fiataloknak, akik esetleg most majd az interneten hallgatnak majd bennünket. Csak akkor ajánlom, hogyha tényleg az Isten ad erre egy rendkívüli felhatalmazást. De volt olyan 3 hétig, én gimnazista voltam, 3 hétig olyan módon kerestem az Istent, hogy azt se tudtam, hogy mi a házi feladat. Azt se tudtam, hol vagyok, csak azt tudtam, hogy reggel bementem a gimibe, délután hazamentem, ettem egy keveset, aztán utána nekiálltam Istent keresni, estig, aztán este elmentem fürdeni, megint ettem egy kicsit, aztán megint reggelig, alig aludtam valamit. Nem ajánlom ezt feltétlenül, nekem azt mondom, hogy ez egy kegyelmi időszak volt az életemben, az alatt a 3 hét alatt nem feleltetett egy tanár sem, mindenki békén hagyott, senki nem szólt hozzám. Azt mondom, hogy az a 3 hét az el volt arra készítve, hogy elgondolkodjak azon, hogy milyen irányba kéne terelgetni az életemet. És ez alatt a 3 hét alatt kaptam az Isten jelenlétéből olyan dózist, barátaim, olyan dózist, ami maradandó nyomot hagyott bennem, és elindult a gyógyulás folyamat az életembe. Tehát azt szeretném neked mondani, hogy a megvetettségből való gyógyulás az nem úgy történt, hogy ide jött egy nagykenetű testvér, ide tette a kezét, és azt mondta, hogy a Jézus nevében menj ki belőle, és akkor én így hátraestem, egy elkapó ember elkapott, hánytam egyet, és kiment. Tehát azt szeretném mondani, hogy nem így történt, és azt szeretném mondani, hogy én ugyan hiszek a démonűzésben, én magam is űztem már démont, de nem hiszek az instant kereszténységben. Nem hiszek. Szeretem az instant kávét, ezt a 3 az 1-ben Nescafét, otthon állandóan azt iszom, de mikor iszom ezt a kávét, akkor mindig hallok egy hangot a bensőmben, amikor beteszem a mikróba a kávét, és úgy jól el vagyok úgy magamban, hogy de jó, 1 perc múlva már iszom, és komolyan mondom, hogy mindig hallok a bensőmben egy hangot, hogy de ugye tudod, hogy nincs instant kereszténység. Ugye tudod, hogy ezt nem tudod betenni a mikróba, és nem jön meg 1 perc alatt a változás. És mindig mondom, hogy igen, Uram, tudom. De tudod, hogy szeretem az instant kávét, és ezért áldj meg engem úgy, hogy mindig tudjak venni magamnak. És azt szoktam mondani, hogy ha már nem tudok 3 az 1-ben kávét venni, akkor az azt jelenti, hogy tényleg eljött a nagy nyomorúság, akkor már tényleg az utolsó időkben vagyunk. És higgyétek el, hogy az Úr a lassan lecsöpögő presszó kávét szereti, aminek zamata van, és az lassan folyik le. És ilyen az igazi kereszténység is. Lassan formálódik, de formálódik, barátom. De formálódik. És nem lesz, ez nem lesz egy híg valami, nem mondom meg, hogy mire gondoltam, hanem egy koncentrátum lesz, egy igazi koncentrátum lesz. Egy olyan lesz, hogy amiből iszol, és tudod, hogy ennek íze van. Ennek íze van. Szeretek olyan emberekkel együtt lenni, akiknek íze van, jó zamata van. Érzem, hogy amikor beszél, akkor telítődöm a Szent Szellemnek a jelenlétével, akkor úgy vagyok, hogy éjjel-nappal hallgatnám ezt az embert. Én is arra vágyom, hogy ilyen ember legyek majd. Szeretnék, és törekszem is erre, és erre vágyom, hogy mások ilyen értelemben belém tudjanak kóstolni, hogy Krisztus íze, zamata, illata jöjjön rajtam keresztül feléjük. Még egy dolgot szeretnék elmesélni. Nagyjából az időtájt volt egy csodálatos álmom. Mai napig nem tudom eldönteni, hogy ez álom volt, vagy elragadtatás. Nem szoktam ezt sok helyen elmesélni, mert nagyon óvatos vagyok azért ezzel, de van, amikor érzem, hogy Isten akarata és késztetése, hogy elmondjam. Most ez egy ilyen. Azt álmodtam, hogy fölemeltettem a mennybe, és egy ilyen átlátszó, tehát egy olyan terembe voltam, amilyen átlátszó üveg volt a padlózata, de lehet, hogy az arany is volt, én azt nem tudom, de minden színtiszta átlátszó volt, és ott olyan zene, figyeljetek, ott olyan zene szólt, ott angyalok énekeltek és zenéltek, de azok úgy bántak a hangszereikkel, hogy nincs a földi dimenzióban olyan hang, amivel azt ki lehetne fejezni. Az éneklés is olyan volt, hogy szerintem a Csillag Születik című műsorban a tévében hiába próbálkoznak, meg a megasztárosok sose fogják azt elérni. És egy trón előtt térdeltem, és ült a trónon valaki hosszú ruhában, és felismertem, hogy ez Jézus volt. És valahogy úgy térdeltem, hogy ahogy térdeltem, úgy a kezeim úgy a combjaim voltak, és a fejem így ráhajolt a mellkasára. Na most ezt így nem tudom elmondani, de ez valami rendkívül kényelmes, komfortos érzés volt. Tehát nincs olyan fotel, ahol olyan kényelmesen tudnál ülni, mint amilyen kényelmesen én ott térdeltem, és a fejem Jézusnak a kebelén nyugodott. Mindjárt elsírom magam. És nem tudom leírni azt az érzést, csak azt éreztem, hogy egy olyan békességnek a légköre vett körül, hogy azt mondtam, hogy én nem akarok innen elmenni. És képzeljétek el, hogy ebben az álomban Jézus megcsókolta, megpuszílta a homlokomat. Bármennyire is a te teológiáddal nem illik össze, én hiszek abba, hogy Isten rendkívül bensőséges módon tud és akar bennünket szeretni. Át akar ölelni, meg akar simogatni, hiszen ő a te teremtőd. Ő a te atyád. És akkor azt mondta Jézus, hogy még vissza kell jönnöd, és emlékszem, hogy rendkívül szomorú voltam. Rendkívül. És akkor hirtelen kikerültem abból a teremből, és éreztem, hogy jövök lefelé, és visszakerültem a testembe, és felébredtem. Na most akkor volt reggel 6 óra, amikor felébredtem, aki engem ismer, az tudja nagyon jól, hogy reggel 6 órakor nem ajánlatos még azért annyira engem úgy zaklatni, mert nem vagyok még abban az idegállapotban, hogy Isten jelenléte sugározzon rajtam keresztül. Reggel 6 órakor én még azon gondolkodom, hogy a Joeli ige, hogy álmokat álmodnak, az még milyen módon tudna esetleg, milyen módon lehetne ezt az igét sietetni az életünkbe. És ezért ilyenkor mindig úgy érzem, hogy a másik oldalamra kéne fordulni. De azon a napon reggel 6 órakor én olyan friss voltam, felébredtem, kiugrottam az ágyból, és felkiáltottam, hogy mi volt ez. És azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon pici kóstolót kaptam a mennyből. Egy nagyon pici kóstolót. Tehát miért meséltem ezt el? Azért, mert Isten jelenléte gyógyít. Szeretnék még egy dolgot elmondani, lezárni ezt a tanítást, ezt a részét már egy picit rövidre veszem. 10 percetek van még? Jó, 10 perc alatt befejezem, ezt megígérem. Ha odalapoztok az apostolok cselekedetei egyhez, Abcsel 1, 1-től 9-ig, ugye, az van felírva nekünk, Norbi. ezt még olvassuk el, és itt majd elmondom, hogy miért is olvastuk fel ezt az igét.
Első elbeszélésemet mindenfelől írtam Teofilosz, amit Jézus kezdetben tett és tanított, addig a napig, amelyen az égbe felvétetett. Ezt megelőzően a Szent Szellemen át parancsot adott az apostoloknak, akiket magának kiválasztott. Azután, hogy szenvedett, sok bizonyossággal állott élve az apostolok elé, úgyhogy azok 40 napon át láthatták őt, és ez alatt az Isten királyságáról szólt mondani. Mi alatt együtt volt velük, megparancsolta nekik, hogy Jeruzsálemből ne távozzanak el, hanem várják meg az Atya ígéretét, melyet hallottatok tőle, mert János útbe merített, ellenben nem sok nap múltán Szent Szellembe fogtok bemenni. Akik a parancsra egybe gyűltek, megkérdezték őt: Uram, a mai időben állítod a helyre Izraelnek a királyságot? Jézus ezt felelte neki: az időtartamokat és időpontokat, amelyeket az Atya saját hatáskörébe helyezett, nem a ti dolgotok tudni, hanem azáltal, hogy a Szent Szellem rátok száll, hatalmat fogtok kapni, és tanúim lesztek mind Jeruzsálemben, mind Júdeában és Samáriában, egészen a föld széléig. Ahogy ezeken őt elmondta, szemük lett el, felemelkedett, azután felbővett el, és elszakított a szemükből.
Amen. Figyeljetek ide! Azért olvastuk fel ezt az igét, mert én arról szeretnék még röviden beszélni, hogy az apostolok, mert ugye felvetődhet az a kérdés, hogy oké, de hát az apostolok meg a tanítványok betöltekeztek Szent Szellemmel, és akkor hogy létezik, hogy az ők rögtön utána már hirdették az igét. Péter rögtön utána hirdette az igét, és akkor ugye ez nem fér össze azzal, amit az előbb beszéltem, mert hát ellentmondás van a kettő között, ugye? Igen ám, csak megvan erre a válasz, hogy miért, és ezt mindjárt meg is találjuk, és utána részletezzük is, mégpedig az apostolok cselekedetei, negyedik rész, mi van ott felírva? Abcsel 4.13, ezt még olvast fel, és ebből kiderül, hogy miért van az, hogy ők rögtön a Szent Szellemmel való betöltekezés után már kőkeményen hirdethették az igét, és betegeket gyógyítottak.
Ahogy Péternek meg Jánosnak bátor előadását figyelték, és meggondolták, hogy tudományban, járatlan és beavatatlan emberek elámultak. Arra is visszaemlékeztek, hogy Jézussal együtt voltak.
Így van. Most azt szeretném mondani, hogy ez a tudományban járatlan emberek, ez nem azt jelenti, hogy nem ismerték a tekercseket, meg az írásokat, mert azt akkor minden normális zsidónak azért valamilyen szinten tudni kellett, hanem azt jelenti, mintha ma azt mondanánk, hogy nem voltak teológusok. Nem volt teológiai végzettségük. Magyarul nem sajátították el azt a tudományt, hogy hogyan kell úgy igét hirdetni, hogy én elmondjam azt, hogy figyeljetek, amit Isten mondott, azt ő nem is úgy gondolta, ahogy mondta. Mert igazából ennyit tudnak a teológusok. Egyébként én is teológus vagyok, úgyhogy azért is merek erről bátran beszélni, mert ezt én is megtanultam. Tehát én is tudnék nektek olyan teológiai eszmefuttatást tartani, hogy amit Isten mondott, azt nem is gondolta úgy, de nem fogok ilyet tartani, mert én tudom, hogy ez hazugság. Tehát magyarul nem voltak teológusok, de volt egy titok. Azt írja itt az ige, hogy felismerték róluk, hogy ezek az emberek, hoppá, ezek, mit olvasunk itt? Hogy felismerték róluk, hogy Jézussal voltak. És onnan ismerték fel, hogy rájöttek, hogy Úristen, ezek ugyanazokat mondják, amiket Jézus mondott, amikor itt volt a Földön. Felismerték, pedig galileaiak voltak, meg szóval tényleg nem voltak teológusok, de ahogy beszéltek, meg amiket mondtak, meg ahogy viselkedtek, ebből felismerték, hogy ezek Jézussal voltak. És mit mondtunk az előbb, hogy mi kell ahhoz, hogy a Szent Szellem nek az természetfeletti erejét is elnyerjük? Isten jelenlétének a keresése, magyarul úgy is mondhatom lerövidítve, hogy Jézussal lenni. Értitek? Jézussal lenni. Na most figyeljetek, ők előtte 3,5 évig, ők 3,5 évig Jézussal voltak. Három és fél évig. Tehát ő nekik gyakorlatilag annyi volt, hogy amikor végre újjászülettek, ez a János 20-22-ben mondjuk, azt mondja Jézus, hogy vegyetek Szent Szellemet, és akkor rájuk lehet, és akkor vettek Szent Szellemet. Ez még nem a Szent Szellem keresztség, figyelj, ez nem az volt. Azt tanítják sok helyen, hogy ez az volt, de ez nem igaz. Ez nem a Szent Szellem keresztség volt. Ez tudod mi volt? Ez az újjászületésük volt. És ezt onnan is tudom, hogy a Lukácsban, pedig a Lukács 24-ben pedig olyat olvasunk, hogy és ekkor megnyilatkoztatta az ő értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Magyarul megnyilatkoztatta az ő értelmüket, és ekkor volt az, rakd össze ezt a János 20-22-vel, ekkor volt az is, amikor rájuk lehet, és azt mondta, hogy vegyetek Szent Szellemet, vettek Szent Szellemet, és ekkor születtek újjá. És ekkor történt az, hogy mindaz, amit Jézus mondott nekik három és fél éven át, összeállt bennük. Összeállt bennük a kép. Összeállt bennük a puzzle. A mozaik összeállt bennük, hogy aha, hát akkor ezért kellett Jézusnak meghalni, feltámadni, stb. Tudjátok, amikor a két tanítvány ment Emmaus felé, és, ugye, és ott keseregtek, panaszkodtak, és Jézus velük megállt, csatlakozott hozzájuk, és nem ismerték fel Jézust, hogy ő az, de ahogy elkezdett beszélni, hogy ó, de ostobák vagytok, hát nem értitek meg, hogy az írásoknak be kellett teljesedni, és akkor, és utána, amikor felismerték, hogy Jézus az, aki velünk beszél, akkor ugye mondták egymásnak, miután Jézus eltűnt a szemük elől, hogy hát nem hevült a szívünk, amikor beszélt nekünk az írásokról. Hát akkor ővelük is pontosan ez történt, hogy akkor összeállt bennük a kép, az, amit három és fél éven keresztül hallottak a mestertől. Na most figyeljetek ide, itt, amikor Jézus feltámadt, akkor ő nekik a feltámadt Jézussal, a feltámadott Jézussal volt egy találkozásuk, azért ez nagyon durva, gyakorlatilag 40 napig, ez megdöbbentő, figyeltek ide azért, itt is van egy párhuzamosság, ahogy Jézus 40 napot volt a pusztában, és kereste az Atya jelenlétét, ő ugyanúgy a tanítványoknak Jézus 40 napon át megjelent, és állandóan bizonyságot adott nekik arról, hogy ő él, hogy ő feltámadt a halálból, plusz Isten királyságának a dolgairól tanította őket, azért az nem semmi lenne, hogy képzeljétek el, hogy nem én állnék itt, hanem Jézus állna itt, és Jézus tanítana itt az Isten királyságáról. Szerintem olyan extázisban lennénk, hogy bezárnánk az ajtót, vagy ki, ha tudnánk, figyeljetek, ha tudnánk, hogy Jézus jövő héten eljön, kibérelnénk még egy szállodát is, az összes pénzünket összeadnánk, kibérelnénk a legdrágább szállodai szobát, bezárkoznánk, becsuknánk az ajtót, és gondolj bele, 40 napon keresztül Jézussal lenni, vagy csak akár csak egy egynapos szeminárium, kész, gondolj bele, Jézus az előadó. Barátaim, jó értelemben mondom, megfeküdnénk itt az örömtől, érted? És ezeknek az egy magunkon kívül kerülnénk az örömtől. És gondolj bele, ezeknek az embereknek ilyen megtapasztalásuk volt. Na most én itt hiszem, hogy a 40 nap azért a mi életünkben egy szimbolikus jelentőséggel bír. Egyébként a Bibliában vannak ilyen szimbolikus számok, 3 nap, 40 nap, 7 nap, stb. De hiszem, hogy itt a 40 nap itt olyan bizonyos értelemben azt a teljességet jelenti, amíg eljutsz arra a fokozatra, amikor már Isten rád bízhatja azt a feladatot, amire ő aktuálisan felruházott téged. Na most ő nekik 40 napig volt ez a találkozásuk Jézussal. Plusz tanította őket Jézus az Isten királyságának a dolgairól. És amikor figyeltek ide, amikor az Istent keressük, ugye ezért mondtam azt, hogy élő igét kell kapni. Hidd el, hogy ugyanúgy Jézus eljön hozzád, csak legfeljebb nem látod, de eljön, és szemináriumot tart neked, miközben olvasod a Bibliát. Szemináriumot tart neked, miközben beszélgetsz a testvérekkel, miközben prédikációt hallgatsz. Szemináriumot tart neked Jézus, miközben imádkozol. Beszél neked az Isten királyságának a dolgairól, hogy felkészítsen téged azokra a feladatokra, azokra a jövőbeni dolgokra, amikre rád várnak. Nem látod ugyan Jézust a fizikai szemeiddel, de hidd el, hogy valóságosan ott van, mert Jézus nem egy másik bolygóra ment átment, nem tudom, 3 fényév plusz még onnan jobbra, szóval nem úgy ment el Jézus, oké, hogy a fizikai szemükkel úgy látták, hogy a felhőben felemelkedett és eltakarta a felhő, de Jézus gyakorlatilag csak a láthatatlan világba ment át. Az pedig itt van, barátom. Az pedig itt van. A szellemeddel be tudsz lépni a láthatatlan világba, Isten világába, amikor olvasod az igét, amikor imádkozol, amikor ige hirdetést hallgatsz, és találkozol a Jézussal, és szemináriumot tart neked a Jézus, barátom. Érted? Hidd el, hogy ez valóság. Hidd el, ezt súlykolom, hogy hidd el, hogy ez valóság. És még egy dolgot hadd mondjak. Ugye itt az emberek, ezek a tanítványok feltették azt a kérdést, hogy nem ebbe az időbe állított helyre a királyság. És Jézus azt mondta, hogy ez nem a ti dolgotok, hanem most az a dolgotok, hogy eljön a Szent Szellem, erőt kaptok, és tanúim lesztek. Na mit üzen nekünk ez a történetnek ez a része? A történetnek ez a része azt üzeni nekünk, hogy amikor Isten jelenlétét keressük, amikor az Úrral vagyunk, és szemináriumot tart nekünk, tehát kijelentéseket ad, élő igéket ad nekünk, akkor ott el kell felejteni a saját vágyainkat. Ugye ezeknek az embereknek az volt a vágyuk, ez valójában, valóságosan ez a vágy bennük volt, az igébe is megtalálod, több igét is tudnék erre mondani. Ezeknek az embereknek az volt a vágyuk, hogy majd eljön Jézus királysága itt a földön, itt Izraelben majd, majd ugye, amikor bevonultak Jeruzsálembe, akkor is azt várták, nem véletlenül, hogy Jakab és Jánosnak, ugye az Ebedeus fiainak az anyja, mert előtte ott egyezkedett Jézussal, hogy ki legyen a miniszterelnök, meg ugye Júdás gondolkozott, hogy ő lesz a pénzügyminiszter, stb., ő lesz az Oszkó Péter, és a feltámad, miután Jézus feltámadt, ez a vágy még bennük maradt, és szintén újra feltették ezt a kérdést, hogy nem ebben az időben állított helyre a királyságod. És figyelj, ez egy zsidó teológia is volt akkor. Ezt nem véletlenül tették fel ezt a kérdést. Egy zsidó teológia volt, plusz a saját hústesti vágyaik, hogy majd akkor én leszek az Oszkó Péterén, meg a Bajnai Gordon, meg stb., és akkor jól eluralkodunk Jézussal. Na most ez a kettő együtt, ez ugye összekeveredett, mert ez egy valóságos, akkor a Mesiásról úgy gondolták az akkori zsidó vezetők, hogy ő lesz az az ember, aki eltakarítja a rómaiakat, helyreállítja a királyságot, és mi leszünk itt a világ urai. És ez volt az ő hústesti vágyuk. Na most miről beszélt nekik Jézus? Ezt felejtsd el. Arról, gyakorlatilag azt mondta, ezt felejtsd el. Ezt mondta, ez nem a ti dolgotok, ne foglalkozzatok ezzel. Azzal foglalkozzatok, hogy eljön a Szent Szellem, és tanúim lesztek. Az üzenet nekünk ebből az, hogy amikor Istent keressük, akkor el kell felejteni a saját vágyainkat, saját elgondolásainkat, mert a Szent Szellem csak az Isten akaratából elvégzett feladatokban fog együtt munkálkodni veled. Érted? Értitek, amit mondok? Tehát csak az Atya akarata valósulhat meg. Isten jelenlétében a mennyben is eleve csak az akarata, az Atya akarata valósulhat meg. A mi életünkben is. Tehát, hogyha az Urat keresünk, akkor át kell mennünk nekünk is azon, amin a tanítványok átmentek. Hogy az saját vágyak, elgondolások, az sútba kell dobni, és Isten vágyai és elgondolásai, azoknak kell megvalósulni. És még egy dolgot, és ez a befejezés, ezt már nem olvassuk fel, Abcsel 2-be olvassuk, mikor kitöltetett a Szent Szellem. Nagyon érdekes, hogy a történet megemlíti Abcsel 2, 1-től talán 7-ig vagy 8-ig, most nem olvassuk fel. Nagyon közismert történet. Nagyon érdekes, hogy az ige megemlíti, hogy hát éppen akkor ott voltak minden nemzetből, ugye azok a zsidók, meg egyéb más, akik éppen jöttek fel Jeruzsálembe imádni az Urat, és mindegyik a maga nyelvén hallotta ugye beszélni a tanítványokat, és aztán ugye Péternek ez egy nagyszerű lehetőség volt, hogy a sokaság számára hirdethesse az igét. Na most ebből meg az az üzenet, hogy a Szent Szellem ereje az nem a semmire fog adatni. Tehát ez nem azért adatik, hogy elmondhassuk, hogy bizsereg a kezünk, mert az akkor is bizsereg, ha benyúlsz a konnektorba. Tehát megrázó élményben akkor is lehet részed, ha nagyon akarod, hanem a Szent Szellem kenete, nevezzük így, Szent Szellem természetfeletti erejébe való beleöltöztetés az egy adott feladatra, vagy adott feladat sorozatra történik meg. Érted? Pontosan akkor töltetett ki a Szent Szellem ezekre az emberekre is, amikor éppen ott voltak olyan emberek, akik hallhatták azt az üzenetet, amit akkor kellett hallani, akik hallhatták azt a nyelveken szólást, amit akkor kellett hallani. Nem előbb, és nem később. Ez nagyon fontos. Mi is ezt Én is ezt el tudom mondani saját életemből. Szent Szellem természetfeletti ereje mindig akkor érkezett rá az életemre, amikor olyan feladatnak a végrehajtásába kerültem bele, amiről tudtam, hogy nem fogom tudni megtenni, ugyanakkor mégis tudom, hogy az Isten akarata. Konkrét példát is tudok mondani. Imádkoztam betegért, és meggyógyult. Figyelj ide, ha most imádkoznék betegért, nem tudom, hogy meggyógyulna vagy sem. Ezt teljesen komolyan mondom. Az ige holott azt mondja, hogy imádkozzatok a betegekért, és én hittel imádkozom is a betegekért, de nem gondolom azt, hogy most attól gyógyul meg, hogy én imádkozom érte. Nem attól gyógyul. Attól gyógyul meg, hogy Isten meggyógyítja. Na most, mit akarok ezzel mondani? De amikor olyan helyzetben voltam, hogy konkrétan belekerültem olyan helyzetbe, hogy muszáj volt egy betegért imádkoznom. És éreztem a Szent Szellemnek egy rendkívüli jelenlétét, akkor tudtam, hogy az a beteg ott és akkor meg fog gyógyulni. Egyszer, az néhány hónapja volt, hogy démont tűztem valakiből. És nem vagyok az a fajta, aki minden nap démonokat tűzök, megmondom őszintén. Nem is, úgy saját erőmből nem is merek ilyen sztorinak nekivágni. Még annak idején szegény Zimányi Józsi bácsi mesélte, démont akar tűzni, úgyhogy nem volt rá Istentől semmilyen kijelentése, felhatalmazása. A démon űzte őt el a végén, mert fölugrott az az ember, azt majdnem úgy kellett kimenekülni. De amikor én belekerültem ilyen helyzetbe, olyan ereje szállt rám a Szent Szellemnek, egy olyan természetfeletti bátorság öntött el, hogy teljesen tudtam, egy belső tudás volt bennem, hogy ez a démon ma akár akarja, akár nem, akár hogy egyezkedik, akár milyen jól érzi magát ott, ki fog menni. Miért fog kimenni? Mert Jézusnak, mert az atyának a mai napra ez az aktuális akarata, hogy a démon kimenjen. Van ilyen, higgyétek el, a Betesdánál rengeteg beteg volt, és ott csak egyet gyógyított meg az Úr. Ugyanakkor igaz, bárkit, aki hozzá ment, azt nem utasította el, ez igaz. De mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy vannak Istennek igenis aktuális akaratai, aktuális cselekedetei, Jézus is mondja, én azt cselekszem, amit az atyánál látok. Azt mondom, amit az atyától hallok. És a Szent Szellem erre fog rájönni. Ehhez fog neked erőt adni, hogy ezeket meg tud tenni. Ehhez kívánok nektek és magamnak is nagyon sok sikert. És azt szeretném mondani, hogy meggyőződésem, hogy ez egy kihívás felétek Istentől. Meggyőződésem most már, mire eljutottam az üzenet végére, összeállt bennem a kép, meg a Norbinak, amit a bevezetőjét elmondott, azzal összerakódott bennem ez az üzenet, és összeállt bennem a kép, Isten azt akarja tőletek, hogy intenzíven kezdjétek keresni, mert vannak feladatok, amiket rátok bízott. Vegyétek komolyan, kérlek benneteket, hogy vegyétek komolyan. Isten áldjon meg bennünket ebben, és most szeretném, ha meghajtanánk a fejünket, és szeretnék imádkozni, értetek, és magamért is. Drága mennyei atyám, én hálát adok neked, Istenem, hogy elmondhattam ezt az üzenetet, amit rám bíztál. Töltsd ki most ránk a te Szent Szellemednek egy friss erejét, egy friss kenetét, friss jelenlétét, Uram, kérlek Istenem, názereti Jézus nevében, és segíts meg bennünket, hogy egy nagyobb, egy intenzívebb Isten keresés kezdődjön el az életünkben. Köszönöm ezt az üzenetet, amit rám bíztál, köszönöm, hogy nekem is szóltak ezek az igék, köszönöm, hogy én is magam is épülhettem ezekből, és köszönöm, Uram, hogy mindannyian megtérhetünk most, Uram, és mindannyian hozzád fordulhatunk, és te nem vetsz el bennünket, mert te azt mondtad, hogy aki hozzád jön, azt te semmiképpen ki nem veted. Uram, imádkozom én is a kis Dóriért is. Kérlek téged, drága Istenem, hogy az ő hogy az ő, az ő, az ő szíve, Uram, az ő szíve, az ő szíve és az ő szüleinek a szíve találjanak nyugodalmat nálad, Uram. Találjanak békességet nálad. Uram, mi hisszük, Jézus, hogy a kereszten elvetted minden betegségünket, erőtlenségünket. De ugyanakkor azt mondjuk, Uram, hogy mi hisszük ezt, Uram, de nem, Uram, feléd nincsen semmi követelésünk, ezt akartam mondani. Nincs, Uram, te feléd semmi követelésünk, Uram, te feléd, Uram, mi nekünk csak hálánk lehet, Istenem. És hálásak vagyunk, Uram, hogy a te igéd a mi tapasztalataink ellenére is igaz. És ha most nem azt tapasztaljuk, Uram, és ha nem fogjuk megtapasztalni holnap sem, holnap után sem, egy év múlva sem, akkor is a te igédhez ragaszkodunk, és akkor is a te igédet tekintjük mércének, mérvadónak és igaznak. És előbb-utóbb meg lesz, Uram, mert a te igéd nem hazudik, és te nem ember vagy, Uram, hogy hazudj, mert te vagy maga az igazság. Így köszönjük neked a kis Dórit, és köszönjük, hogy ő ott van a te kezedben, és az lesz vele, Uram, amit te elterveztél vele. Nem az ördögnek az üzenete van, Uram, a Dóri számára, hanem a te üzeneted, és a te üzeneted az, hogy jót készítettél felőle. Bármi legyen is az, de jó lesz a vége, mert te, a te előre tudásodban, Uram, te már előre tudod, hogy mi lesz a Dórival. És így köszönjük neked, Uram, hogy te vagy az ő gyógyítója, az ő szabadítója, és te vagy a mi gyógyítónk, és te vagy a mi szabadítónk is. Köszönjük, Uram, és köszönjük a te jelenlétedet. Érzem Isten szellemének egy jelenlétét most, ahogy imádkoztam. Érzem, hogy Isten szelleme csendben munkálkodik most a bensőtökben, az enyémben is, és engedjétek, hogy ez a munka folyjon tovább. Engedjétek, hogy amik most magok behullottak a szívetekbe, azok érlelődjenek bennetek, elmélkedjetek és gondolkodjatok és imádkozzatok ezek fölött, és Isten tovább fog vezetni benneteket. Köszönjük, Uram, a Jézus nevében. Amen. Isten áldjon meg benneteket, és köszönöm, hogy itt lehettem köztetek.